Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves minnyájatokat, így nagy csütörtökön, és kezdjük meg ezt az Isten tiszteletünket énekléssel. Az ének, amit énekelünk, így kezdődik: Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, köszönjük azt neked, hogy közeledve a húsvét felé így együtt lehetünk veled, és köszönjük azt neked, hogy ebben a nagy hétben is a te közelségedet magunk mellett tudhatjuk. Urunk Atyánk, kérünk, segíts ráhangolódni az ünnepre így ebben a nehéz időszakban. Segíts megnyitni a szívünket mindarra, amit te tettél értünk, és amit teszel bennünk. Urunk, hozzuk eléd egész életünket, minden nehézségünket, minden bűnünket. Hozzuk eléd kérdéseinket, hogy te, aki végig éltél minden szenvedést, te válaszold meg a mi kérdéseinket, és te vezess bennünket a dicsőség felé. Urunk, kérünk, hogy taníts minket ezen a mai napon is, és mutasd meg magad egy kicsit még jobban, mint eddig, és segíts, hogy nyitott szívvel tudjunk előtted lenni, és elvenni tőled, amivel meg akarsz bennünket áldani. Kérünk, hogy szent lelkeddel erősíts bennünket, légy itt velünk, és áldj meg minket. Amen. Az az ige, amelyet Isten a szívemre helyezett így nagy csütörtök kapcsán, írva található a Máté írása szerinti evangéliumban, a 13. fejezetnek a 24. versétől a 30. versig megírva. Ez egy nagyon ismert ige szakasz, a búza és a konkoly példázata. Jézus más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához és ezt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. A nagycsütörtöki istentisztelet alapigéje, azt úgy gondolom, vagy úgy tapasztaltam eddig, hogy ritkán szokott ez a példázat lenni. És ez rendjén is van így, ugyanis a nagy hét eseményei közül csütörtökön leginkább a lábmosás Jézusi cselekedetére, vagy az utolsó vacsora tanítására szoktunk emlékezni, és ebből tanulunk, ezekből tanulunk, ezekből az eseményekből merítünk leginkább erőt. Jó tudni azt is, hogy nagy csütörtök eseményéhez hozzátartozik Júdás árulása is, amit mint negatív példát szoktunk elmondani a gyülekezetek előtt, a tanítványok előtt. És bevallom nektek, hogy a búza és a konkoly példázata aktuálisan éppen Júdás árulása kapcsán, pontosabban az árulásban megjelenő gonoszság, a másik ember eltiprása és kiszipolyozása kapcsán volt és van bennem, és gondolkodok rajta mostanában. Előidézte mindezt egy történés. Nem olyan régen találkoztam egy 17 éves fiatal lánnyal, és ez a találkozás nagyon mély nyomot hagyott bennem, nem pozitív értelemben. Ebben a lányban olyan szeretetlenséget és olyan gonoszságot tapasztaltam, ami kapcsán azt éreztem, hogy soha az életemben nem találkoztam még ilyen mérvű gonoszsággal. És hogyha eszembe jut ez a találkozás, és a vele töltött idő, akkor még most is érzem azt a feszültséget, ami így bennem van, ami rám jön, amikor eszembe jut. Persze lehetne arról beszélgetni, és lehetne azt kutatni, hogy ennek a lánynak milyen gyerekkora volt, és milyen lelki sebeket okoztak neki felnőttek, akikkel együtt élte az életét, ami miatt ilyen gonosz lett, de valahogy nem akarok ezzel foglalkozni, mert láttam már ennél a lánynál sokkal nehezebb sorsú fiatalokat, akikben nem volt ekkora mértékű gonoszság, sőt, mi több vágy volt a jóra, a szeretetre. És bevallom nektek őszintén, hogy azon az estén és azon az éjszakán, amelyen keresztül így átívelt ez az egész intézkedés, ennek az élménye így napokig bennem volt, és ahogy mondtam is az előbb, még most is fel tud zaklatni, és hordozom magamban. Több napon keresztül, ahogy így nagyon erőteljesen forgott bennem ennek a találkozásnak az élménye volt, hogy éjszaka nem tudtam elaludni, hanem dühömben és tehetetlenségemben csak sírtam, és azt is bevallom, hogy nagyon rossz gondolataim voltak. Olyan gondolatok voltak bennem, hogy miért él az ilyen ember? Mi haszna van belőle a társadalomnak, az emberiségnek, nekünk, hiszen nem tud más tenni csak gonoszt, hogy önző céljai vannak, és a másik embert kihasználni és kiszipolyozni akarja, és arra törekszik direktbe, hogy tönkre tegyen másokat a maga javára, a maga hasznára. És olyan gondolataim voltak, hogy miért hagyja ezt az Isten? Miért nem tesz valamit, hogy elpusztuljon az ilyen? Miért nem lehet az ilyen embereket elpusztítani? És tudom azt, hogy nagyon megbotránkoztatóak ezek a mondatok és ezek a kérdések, legfőképpen egy lelkész szájából, de nem akarok hazudni nektek, hanem hagyom, hogy lássátok, hogy milyen indulatok vannak bennem is, és lehetnek bennünk is. És az egyik ilyen tehetetlenül sírós éjszakán felhívtam az egyik barátomat, mert valahogy muszáj volt erről beszélnem valakivel, aki ért engem. És ez a barátom bár nem jár Istennel, de azon az estén nagyon használta őt Isten az én megnyugtatásomra. Beszélgettünk arról, hogy mi értelme az ilyen helyzeteknek, és mi haszna az ilyen embereknek. Érdekes volt, hogy bár a saját szavaival, de Jézusnak ezt a búza és konkoly példázatát hozta elém. Ugyanazt mondta nekem, amit Jézus mondott a tanítványoknak. Nem szabad ezeket elpusztítani, nem szabad ezeket kihúzni. Hagyni kell, hadd nőjön a kettő együtt, a jó és a rossz. Jézus mondja, a búza és a konkoly. És az utolsó napon majd megítéltetik mind a kettő. A rossz is, meg a jó is. És utána tovább vittem ezt a gondolatot, vagy tovább vitte bennem az Isten ezt a gondolatot, és felvetődött az a kérdés, hogy na jó, de mi történik az utolsó napig? Mi történik az életben, amíg nekünk hordozni kell az ilyen helyzeteket és az ilyen embereket? Mi történik majd az Isten nyilvánvaló ítéletéig? Addig mi haszna van ezeknek? Mi haszna a konkolynak, és mi haszna a gonosz, szeretetlen másokat a végtelenségig kihasználó, jót tenni nem tudó embereknek? Ahogyan a konkoly minden része mérgező, és magjai a búzalisztbe keverve azt élvezhetetlenné vagy nagyobb mennyiségben mérgezővé teszik, ugye ezek a gonosz emberek is megkeserítik, megmérgezik az életünket, és ahogy a konkoly is képes erre, ugye ezek az emberek is képesek arra, hogy másokat halálba juttassanak, akár lelkileg megpróbálva az, de sokszor azt látjuk a történésekben, hogy fizikálisan, valóságosan is. Jézus azon a nagy csütörtök estén, amikor az alázatról és a mások felé való szolgálatról tanítva megmosta a tanítványainak a lábát, illetve a kenyeret és a bort jelképül használva beszélt arról, hogy szenvedni fog értünk is, szenvedése értelmet nyer majd a feltámadásban. Szóval azon az estén tudta azt, hogy a barátai közül az egyik elárulja és eladja őt. És ha magunk részéről belegondolunk abba, hogy hogyan éreztük magunkat olyan helyzetekben, amikor hozzánk nagyon közel álló emberek, olyanok, akiket a barátainknak gondoltuk, cserben hagytak bennünket, elárultak bennünket, vagy becsaptak minket, akkor valami sejtésünk lehet arról, hogy Jézus milyen fájdalmat érzett Júdás miatt azon az éjszakán. Mennyire fájt az neki, ahogyan Júdás abban a helyzetben viselkedett. De azt is láthatjuk az evangéliumi tudósításokból, hogy Jézus nem állt meg itt. Jézus felül akart kerekedni ezen a fájdalmon. Jézus valahogy más tett, mint az elvárható lenne. Azzal a szeretettel, azzal a jóval, azzal a szolgálattal akart foglalkozni, ami előre vitte őt is, és előre viszi mind a mai napig ezt a világot. Nem akart Jézus leragadni a gonosznál. Nem akarta elpusztítani azt, bár ő megtehette volna. Nem akart belesüppedni a dühbe, a tehetetlenségbe, zárójel, ő lehetett volna nem tehetetlen. Nem akart belesüppedni ebbe, ami azt láttatta vele, hogy 3 év tanítása, 3 év csodái, 3 év baráti közelsége, sok-sok beszélgetés nem volt elég ahhoz, hogy a jó, a szép, az építő, a szeretet, az gyökeret verjen Júdásban. És Jézus sajnáltatni is sajnáltathatta volna magát, vagy belesüppedhetett volna akár az önsajnálatba is, és mondhatta volna a többi 11-nek, miután Júdás elhagyta a vacsora helyszínét, hogy milyen igazságtalan ez a helyzet, mennyire felháborító az, amit Júdás tenni készül, és egészen bizonyos az, hogy minden tanítvány Jézus mellé állt volna, Jézus pártját fogta volna, és biztosan mindegyik fel lett volna háborodva, talán néhányan még el is indultak volna, hogy megakadályozzák azt, amit Júdás tenni akar, de Jézus nem akart ezzel foglalkozni. Nem foglalkozott ezzel, ő egyetlen dologgal foglalkozott. János apostol így írja le, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Jézus a szeretettel foglalkozott, akkor is, amikor nyilvánvaló gonoszság készült. Azt cselekedte, amit a szeretet kívánt. Tette a jót, tanított a jóra, példát adott a szeretetre mindvégig. És ettől senki és semmi nem tudta őt eltántorítani. Azt tanultam meg, hogy azok a helyzetek, amikor szeretetlenséggel, gonoszsággal, mérhetetlenül egészségtelen önzéssel találkozok, akkor ezek a helyzetek igazából engem kérdeznek meg. Engem kérdeznek meg arról, hogy kicsoda nekem az Isten. Engem kérdeznek meg az Isten felé tanúsítandó hűségemről, a szeretetemről, a ragaszkodásomról, a hitemről. Engem kérdeznek meg a dolgok fontosságáról és a saját magam emberségéről. Persze, ezekben a helyzetekben lehet az, hogy akarom megérteni a másik embert. Lehet az, hogy elkezdem tanulmányozni, boncolgatni, hogy mitől ilyen ő. Elkezdhetek utána olvasni, utána érdeklődni, hogy mi hozta ezt a helyzetet. De a lényeg az, hogy nem szabad leragadnom magánál a gonoszságnál, hanem nekem a tekintetemet, nekünk a tekintetünket valahova máshova kell fordítani. Jézusról kell példát venni. Ha Isten az én Istenem, és ha én Istennek megváltott gyermeke vagyok, akkor nekem őt kell mindenkor és mindenben követnem. Nem szabad leragadnom a gonosznál, és Isten helyébe képzelve magamat, igazságot akarni tenni. Nem szabad szembe mennem a gonoszsággal, és magam is gonosznak lenni, és gonoszt cselekedni visszavágásul. Nem szabad engednem annak a természetes emberi reakciónak, ami mindannyiunkban ott van, ami feldühödik és meg akarja torolni az igazságtalanságot. Ezeket nekem, nekünk, keresztény embereknek Istenre kell bízni, és tenni szüntelenül a jót, a szépet, az építőt, az előrevivőt. Felháborodhatok, dühös lehetek, de tegyem mindezt Isten színe előtt, hogy aztán Dávid királyhoz hasonlóan el tudjam mondani, hogy Istennél elcsendesül a lelkem. Hogyha olvassuk a zsoltárokat, akkor sorra látjuk azt, hogy Dávid ilyen feldúlt lelkiállapotba hogyan ment Istenhez. Sokszor hogyan átkozódott, hogyan kívánta a halálát a gonoszoknak, az istenteleneknek. És aztán a zsoltárban annyira szépen olvasható az, hogy hogyan csendesül le egyre jobban Dávidnak a lelke az Isten előtt, és fordítja a tekintetét az Istenre, aki elvégzi majd a maga igazságát a maga idejében. A gonoszsággal szemben egyetlen eszközünk a szeretet. És a virágolvasárnapi igehirdetésben látott szemléltetésben is elénk jött az, ahogyan Gandhi Jézushoz hasonlóan a szeretettel igyekezett letörni a gonoszságot, és ellene menni a gonoszságnak. A gonoszság gonoszsággal nem legyőzhető. A gonoszság további gonoszságokat fog szülni bennem és körülöttem. Reménység szerint a történelem háborúit nézve ez az igazság mindenki számára egyértelmű ma már. Mert a háborúból újabb háborúk fakadtak. A sebekből újabb sebek lettek, hogyha nem a szeretet volt a válasz. És ha a nagy világot érintő dolgok kapcsán megértjük ezt az igazságot, hogy a gonoszság gonoszságot szül, akkor nem szabad hagynunk azt, hogy az egyéni életünkben a szemünket elfedje ennek az igazsága, és nem szabad az, hogy az egyéni életünkben az apró dolgok kapcsán teret engedjünk ennek az emberi természetünknek. A szeretet tudja csupán legyőzni a rosszat. Bármilyen paradoxon is ez az, ami működik, ez az, ami előre visz. Ezt láthatjuk és ezt tapasztalhatjuk Krisztus megváltó halálában és feltámadása erejében mind a mai napig. És persze nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez nekünk emberi indulatunk szerint, tehát ez a jóra törekvés, ez a gonoszra jóval válaszolás, ez emberi indulatunk szerint a magunk erejéből nem megy. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkba. Krisztus is könyörgött az Atyához, hogy cselekedni tudja az akaratát. Ahhoz, hogy a gonoszságra válaszul a jót tudjam tenni, a szeretetből fakadót tudjam tenni, ahhoz Isten ereje szükségeltetik nekem is. Ez pedig csak imádsággal és Isten felé való nyitottsággal kaphatom meg. Nagyon sokszor ugyanolyan vért izzadó könyörgések árán, ahogyan azt Jézus is tette. Ugyanakkor olvastam egy nagyon érdekes dolgot a konkolyról. A vetési konkolynak pozitív befolyással bíró hatása is van a búzára nézve. A konkoly jelenlétében a búza 20 vagy 50%-kal is nagyobbra nő, vagyis megerősödik. A küzdésben, az élni akarásban, a konkoljjal való harcban megerősödik. És ahogyan a konkolynak pozitív befolyással bíró hatása van a búzára nézve, úgy a gonosz jelenléte az életben, az életünkben, az életemben, a világban pozitív hatással tud lenni az Istennel járó emberekre nézve. Ahogyan a konkoly jelenlétében a búza 20-50%-kal is nagyobbra nő, az Istenben bízó ember ereje, vagyis a hite is növekszik a gonosszal való találkozás helyzeteiben, ha Istenre figyel, vagyis megerősödhetünk. A küzdésben, az élni akarásban, a gonosz ellen való harcban megerősödhet a hitünk. Egyenes arányban kellene a gonoszsággal szemben növekednie a szeretetnek. Minél több a gonosz, annál többnek kellene lennie a szeretetnek, mert hiszen generálnia kellene a mi szeretetünket a világban levő gonoszságnak. Hogyan lehet ez a pozitív hatás? Hogyan munkálkodhat jól a gonosz a mi életünkben? Hogyan lehet segítségünkre az, amitől egyébként írtózunk? Úgy, hogy ezekben a küzdelmekben a gonosz látva, vagy azt tapasztalva, de mi mégis arra igyekezve, hogy a jót tegyük, és törekedve arra, hogy a jót és a szeretetet akarjuk cselekedni, bizony Istenhez kiáltunk. Amikor igyekszünk legyőzni a saját magunkban levő gonoszt is, a feltörekvő gonoszt, ami a gonoszsággal szembe akar menni, akkor Istenhez kiáltunk, mert nem akarjuk a gonoszt tenni. Tehát az óemberünk hozza, emberi természetünk is reakciónk adja az, hogy a gonoszságra gonoszul válaszoljunk, de közben a bennünk élő új ember, a krisztusi ember küzd, és azt mondja, nem akarom ezt tenni, bármennyire is ez jön belőlem, és felszakad belőlünk a kiáltás, hogy Uram, segíts! Segíts, hogy ezt ne tegyem, és törekedjek a jóra. Segíts, hogy ezt a gonoszt félretegyem, és ne akarjak vele szembe menni, hanem rád nézzek, és belőled merítsek erőt, és tőled vegyem a hatalmat arra, hogy megtegyem a jót, megtegyem a szeretetből fakadót, azt, ami a te akaratod. Tehát ezekben a helyzetekben, ha Istenbe kapaszkodunk, Istenbe bízunk, Istenhez kiáltunk, akkor a vele való kapcsolatunk az erősödik, a benne való bizalmunk növekszik, a tőle való függésünk erősödik, tehát növekszik bennünk a szeretet. Értem most már, hogy miért hagyja Isten a konkolyt a búza között. Értem most már, hogy miért nem pusztítja el Isten a gonoszt a jó mellől. Értünk nem, miattunk nem, hogy bennünket újra és újra megszólítson általuk, hogy hozzánk újra és újra kérdésekkel forduljon, és bennünket újra és újra a jóra és a szeretetre hívjon. Mert ha ez nem lenne, akkor ellaposodna a hitünk. Ha ez nem lenne, akkor belekényelmesednénk a a hívő életbe, mert hiszen nem lennének kihívások, nem lennének küzdelmek. Ha nem lenne csak jó, akkor az maga lenne a mennyország, és maga lesz majd a mennyországot Istennel. De amíg ebben a világban élünk, addig jó küzdenünk, és jó az Istenbe kapaszkodnunk, hogy ne látszat keresztjének legyünk csupán, ne hiteltelenek legyünk az emberek előtt, hanem Istenben bízó, vele küzdő, hiteles keresztjének. Azt kívánom magunknak így nagy héten, hogy Isten erősítsen meg bennünket a belévaló kapaszkodásban, a jóra való hajlamban, hogy amikor a gonoszságot látjuk, akkor tekintetünket Istenre tudjuk fordítani. Ebben segítsen meg ő minket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, egyfelől hálás vagyok azért, mert a gonoszság, az istentelenség, a szeretetlenség az megdöbbent bennünket, és haragra gerjeszt bennünket, és kihoz a sodrunkból minket, mert ez valahol azt jelzi, hogy bánt az istentelenség, hogy fáj a könyörtelenség, és mindaz, ami nélküled való. Ugyanúgy, ahogyan Jézusnak fájt a kufároknak a szívtelensége és Isten nélkülisége ott a templomban. Urunk Istenünk, nagyon sok gonosz van ebben a világban, de tudjuk és hisszük, hogy a te hatalmad felettük való. Urunk, és segíts bennünket, hogy a gonoszságot tapasztaló helyzetekben felismerjük a te kérdéseidet, felismerjük a te hívásodat, felismerjük azt, amit te akarsz, hogy mi cselekedjünk abban a helyzetben, hogy az indulatunkat a te hatalmaddal át tudjuk fordítani, a te erőddel át tudjuk fordítani szeretetté, hogy a kiabálást, ami sokszor ösztönösen jön bennünk, a te hatalmaddal, a te erőddel át tudjuk formálni csöndé, ha kell, vagy nyugodt, békességet hirdető szavakká. Urunk Istenünk, és segíts bennünket, hogy eszközeid legyünk abban, hogy a jót cselekedjük, hogy a te nyomdokaidba járva ezen a világon hirdessük azt, ami épít, ami előre visz, ami gazdagít. Köszönjük, hogy te arra hívtál bennünket, hogy eszközeid legyünk ebben a világban, hogy tanítványaid legyünk, hogy hirdessük azt, hogy a szeretetnek mekkora ereje van, annak a szeretetnek, ami belőled táplálkozik, amit a te megváltó halálod és feltámadásod intézett el, és hoz el ebbe a világba. Urunk, köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, köszönjük, hogy te építed a te országodat velünk együtt. Így kérünk Jézus Krisztusért, hogy legyen szemünk, szívünk, fülünk meglátni, meghallani mindazt, amit te elkészítettél nekünk, és azt az utat járni, amelyre te hívsz bennünket. Ha kell, akkor vért izzadó könyörgések árán is, de segíts, hogy melletted tudjunk maradni. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Énekszóval folytassuk az imádságunkat. Záróénekünk így kezdődik, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak.
Megváltottalak, neveden szólítottalak. megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Vegyük az Istennek áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Menjetek az Isten áldásával és békességével, mert hogy küldetésetek van ebben a világban. Ámen.